Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 121-es adása, Antenna vagyok, és itt van a stúdió velem Béla, aki már anya lett.
Szervusztok, Béla vagyok, és anya vagyok.
És aki ezt nem érti, az hallgassa meg a Logbookot Patreonon, illetve itt van velünk Ninja.
Sziasztok.
Azt tudjátok, hogy mi a közös Jamaikában és az a félszigetben? Tudom, hogy ezt így nehéz egy Hekkés Lángos kivesézni, szegény szenga már most épi a haját. Na, van tippetek?
Vagy mi a van közös határuk? Vagy...
Van közös Jamaik, nem határuk, de van egy közös témájuk az a félszigetnek és Jamaikának.
Én tudom, ugyanazon a bolygón vannak.
Ez de nagyon igen. Jó.
Jemen.
Kicsoda?
Jemen.
Mi van vele?
Jemen.
És Jemen. Ez a közös bennük. Ez onnan jött, hogy hallgattam az utazási podcastet, és pont egy olyan hallgató, illetve egy olyan vendég volt benne, aki Jemenben volt, és elküldtem Antisnak ezt a viccet, nem nevetett. Úgyhogy muszáj volt megosztom veletek is, hát ti nevettek rajta, de hát nyilván ti sem, mert ez nagyon rossz vicc volt, és szégyellem is magam miatta. Néha futás közben hülyeségek jutnak eszembe. Volt egy hallgatói kérdésünk, ami a PowerShell és az Outlook kapcsolatával, illetve az e-mail küldésről szólt, és ebből Ninja csinált research-öt. Mire jutottál?
Kipróbáltam ezt a scriptet. Ugye arról a scriptről van szó, amit bizonyos malware terjesztésre hát berendezkedett APT-k használnak, hogy az attachmentet legenerálja, és hogyha van Outlookod, akkor PowerShell-ből a nevedben szétküldi a kontaktjaidnak, és kipróbáltam, hogy ez hogy működik, ugyanis az volt az egyik hallgatói kérdés, hogy van-e ennek nyoma, mert valaki erre gyanakodott, hogy esetleg ez nála előfordulhatott, vagy náluk. Na most a Sent Items-ben ott lesz. Tehát ugye tudjuk, hogy az Outlook-ban a szenté avatott elemek azok a Sent Items-ben vannak, legalábbis a Vatikánnál biztosan. Az elküldött elemek meg ugye az elküldött elemekben. Tehát hogy ott lesz nyoma annak, hogy lett kiküldve e-mail, ugyanúgy, mintha kézzel írtuk volna azt az e-mailt. A másik, ami ennél is fontosabb, az, hogy ezért nem úgy működik ez, hogy lefut a script, és akkor egyszer csak kimentek levelek, és nem tudunk róla, ugyanis feldob küldés előtt az Outlook egy kis notification-t, egy kis értesítő ablakot, hogy valaki a nevedben e-mailt próbál küldeni, engedélyezed vagy nem. És akkor gyakorlatilag itt meg tudod akadályozni, hogy kimenjen az e-mail. Nyilván, hogyha nem tudod, hogy te e-mailt küldesz, akkor azt fogod mondani, hogy nem, hát én nem tudok róla, hogy nekem valaki a nevemben e-mailt akar küldeni, és akkor nem megy ki az e-mail. Másik kérdés, ez már igazából az én teoretikus felvetésem volt, hogy de mi van akkor, hogyha nem fut az Outlook, akkor is, akkor mit csinál ez a script? Na most a következő történik, lefut a script, megnyit egy Outlookot, de úgy, hogy nem jelent, tehát nem tölti be a grafikus felületet, csak ezt a kis értesítést dobja föl, hogy valaki e-mailt készül küldeni a nevedben, engedélyezed-e vagy nem. Majd, hogyha engedélyezed, akkor kiküldi az e-maileket mindenféle grafikus megjelenítés nélkül, és leáll a script, nem marad futás, tehát nem marad bekapcsolva vagy elindítva az Outlook, tehát mintha nem is futott volna. Ha viszont azt mondod, hogy nem, akkor nem mennek ki az e-mailek, és az Outlook sem marad megnyitva. Tehát igazság szerint mind a két esetben engedélyezned kell azt, hogy kimenjen. Lehet, hogy ezt meg lehet valahogy kerülni, de én egy nagyvállalati környezetben próbáltam, ahol ez így működött. Egyébként a PowerShell script nyilván maga le se futott önmagában, hanem ki kellett kapcsolni a security, hát a megszorítását a script futtatásnak, de hát ezt parancsorból ki lehet a PowerShell-ben, tehát ez igazából csak plusz egy lépés. Jó, ezt fontos tudni erről a dologról.
Ez egy szuper érdekes dolog egyébként, ez az automatizált dolog, erre nagyon oda kell figyelni.
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes. Legalább ennyi érdekes a következő hírünk is, amiben a OnlyFans data breach-ről, illetve nem breach-ről fogunk beszélni.
Hát nem tudom, hogy megvan-e nektek ez az OnlyFans dolog, hogy ez pontosan micsoda, de ha nem, akkor most. Akkor ezt most felvezetjük. Hát ez egy kicsit 18-as content lesz, úgyhogy a gyerekeket, azt nem tudom, hogy szokták mondani a Lotus szülők, hogy dobjátok ki az autóból, hogyha esetleg velük hallgatjátok, mármint hogy a gyerekeket. mondom, hogy körülbelül mi történt. Ez egy jó pár héttel ezelőtti hír már, de vártuk, hogy mi történik vele, de nem igazán lett update. Na, az OnlyFans oldal az egy olyan oldal, ahol hát körülbelül olyan, mint a Patreon és a Snapchatnek a kombinációja. Bizonyos egyéneknek az OnlyFans oldalára elő lehet fizetni, és kapsz olyan képeket és videókat, amiken ezek a személyek jól néznek ki. És explicit. És ugye már az történt, hogy hát előkerült egy 4 terabájtos OnlyFans dump az interneten, ami így nyilván a content kreatoroknak szomorúságot jelentett, mivel hogy onnantól kezdve nem tudták el, hogy mindenki hozzáfért a saját prémium kontentjükhöz, onnantól kezdve már hát ez nem volt annyira érdekes nekik. Jó, hogy nyilván tudnak bármikor új kontentet csinálni, az a jó egyébként az ilyen OnlyFans-es dologban, de hát van ugyebár néhány videó, mint sok meló van. És hát itt feljött a kérdés, és megvádolták az OnlyFans-t, ami egyébként egy londoni bázisú oldal, hogy leakelték tőlük az adatokat. És az OnlyFans az nyilatkozta, hogy nem tőlük leakelték az adatokat, és hogy semmilyen bizonyíték nincs rá. Viszont elég különös, ugyanis a fekete piacon megindultak az on-demand kérések. Tehát, hogyha van egy csaj, vagy egy személy, akit szeretnéd az OnlyFans kontentjét megkapni, akkor nyilván kevesebbért, mint a csajnak, illetve a személynek a OnlyFans kontentje, ha azt befizeted, akkor kevesebbért megkaphatod, mint hogyha eredetileg subscribe-olnál rá. Tehát ilyen pár dollárért adják ezeket a dolgokat. És ugye továbbra is megy a húzavona, hogy ez megszállott gyűjtőknek a munkája, ez a dolog, vagy hackerek tudnak leakelni adatot, kihúzni adatot az OnlyFans platformból. Mai napig nincs konszenzus, hogy hogyan áll, viszont az tény, hogy továbbra is van ez a szolgáltatás a dark webben, hogy megmondod, hogy mit szeretnél, és odahozzák neked pár dollárért. Úgyhogy nagy az esély rá, hogy valahol van egy leak, vagy van egy technika, vagy egy trükk, amivel tudnak kihúzni adatokat. De egyébként ez a stratégia az, hogy felnőtt oldalakat törünk föl, ez már szerintem sok-sok éve, 10-15 éve nagyon nagy divatja van, nagyon sok hacker ezeken az oldalakon gyakorol, mert hát egyrészt tetszik nekik a content, amihez hozzáférnek, másrészt általában, hogyha feltörsz egy felnőtt portált, egy kisebb felnőtt portált, soha nem fognak utánad menni. Valószínűleg nem fognak feljelenteni, ezek sokszor low effort oldalak, amiken a security is alacsonyabb, úgyhogy sok hacker ezeken kezdte el a pályafutását régen legalábbis. Az egy dolog, hogy az OnlyFans az manapság, az ugyebár ez egy relatíve nagy oldal, ami hatalmas revenue-t, mi az magyarul jövedelmet hoz. Igen, köszönöm. Úgyhogy hát most itt kiborult egy kicsit a billió, a modellek, ugyebár Twitteren hőbörögtek ezerrel, tehát ment a Twitter karate, de nem találtak végül hát ludast. Úgyhogy az OnlyFans-t is utolérte a kalózkodás most már.
Én most ezen a héten elég sok ilyen reach-es, meg leak-es hírünk van. Ilyen a következő is, ahol egy francia újság, Le Figaro, vagy ez fórum?
Nem, a Le Figaro az Franciaországnak a legidősebb nemzeti, hát ilyen napilapja.
Nem ez volt, ahol volt a Mohamedes téma?
Hát most ezt nem... Nem.
Nem, az más volt, jó.
Az szerintem más volt. Most nem ugrik be a jelszó, amit ott írom, mondogattak.
Azért, mert francia neve az nem jelenti azt, hogy ebben volt.
De nem, de ott is az volt, hogy az egyik legnevesebb újság, vagy ilyen karikatúrista, nem tudom, mi a szöszmösz volt.
Ja, lehet. De szerintem ez nem az volt, mert... Na mindegy. Jó, következő van. Az történt, hogy ennek az újságnak, aminek egyébként ilyen több mint 23 millió havi látogatója van, 8 terabájtnyi adata került ki. Hát ezt így megtalálták a két kutató, vagyis hát egy kutató csapat megtalálta az interneten, ellenőrizték, hogy mi ez, is kiderült, hogy ez a, ennek a francia napilapnak a felhasználóit, alkalmazottait, riportereit, és igen, hát userjeit azonosítja. Olyan személyes az információk is találhatók benne, amik tényleg lehetővé teszik azt, hogy a felhasználókat személy szerint azonosítsák, tehát tényleges személyes adatok, mint lakcím, e-mail cím, teljes név, a jelszó is benne van elvileg. Most ez a cikk nagyon érdekesen fogalmaz, mert azt mondja, hogy a jelszó plaintextben MD5-tel hashelve.
Ez most nem ugyanaz.
Ez a kettő egymásnak ellent mond, de az is lehet, hogy egy vesszőt kifelejtett, vagy egy endet kifelejtett. Egyébként a cikk Pierluigi Paganini oldalán található, ahol hajlamos ő azért az írási hibákra. Tehát előfordulhat, hogy mind a kettő benne volt. A plaintext is, meg a hashelt jelszó is. Csak ja, nem jól fogalmaz, mindegy. Az ember azt hinné, hogy ez a 8 terabyte adat, ez sok, hát igen, 7,4 milliárd rekordot tartalmaz. Itt egyből felkaptam a fejem, és azért is dobtam be ezt a hírt, hogy ez gyakorlatilag minden földlakóra jut majdnem egy rekord. Ez elég nagy mennyiség. Gondoltam, hogy nem olvassák ennyien ezt az újságot azért, nagy valószínűséggel.
Csak Franciaországban?
Hát nem, azért szerencsére ennyire nem rossz a helyzet. Olyan adatok is vannak közte, amik ilyen nem annyira személyes az adatok. 42 ezer felhasználót, illetve az alkalmazottakat és a riportereket azonosítja. Nem jó dolog. Megint az ismerhető ebből be, hogy ha valahova regisztrálunk, akkor az kikerül.
Ja, ami még kikerült, a Nintendónak is néhány akkontja eltűnt. Ugye itt van mindig ez a kártyajáték, hogy mindig nagyobbat ígérünk és rálicitálunk. Na, én a Nintendo 160 ezerével jövök most. 160 ezer usernek az akkontja tűnt el. Nem tűnt el, megvannak, csak máshol is. Tehát, hogy valaki ezt idézőbe bekápolta. A Nintendo ugye nem híres arról, hogy nagyon jól kezeli ezt a online világot, tehát kicsit ilyen furcsa neki ez a friendkódolás, meg az amúgy is a kommunikáció, tehát ez az online világ nekik annyira nem működik, és ezt mutatja itt a mostani példa is, hogy ezért könnyedén ellopták. Úgyhogy akinek ilyennyi van Nintendo akkontja, az lesz szíves megváltoztatni a jelszavát as usual, hiszen lehet, hogy benne van ebben a 160 ezerben, úgyhogy hajrá, go for it.
Nem is kaptunk levelet? Te kaptál levelet, hogy valami probléma van? Mert én nem kaptam levelet, hogy legyek kedves és változtassak jelszót. Vagy ez hogy van?
Én se kaptam, mert nekem, nem tudom, nekem switches akkontom van, és nem 3D-s.
És változtattál jelszót?
Nem.
Jó. Akkor én se fogok. Jó van. Jó, együtt döglünk meg.
Hát figyelj, igazából a veszély ennek az, hogy ugye itt be van elvileg mentve a bankkártyád, vagy PayPal accountod, és ezeket ugye vihetik itt, visszajöhetnek vele, én bízom Nintendo-ban.
Most, hogy felolvastad a data breach-et.
Így van. Nem, hát figyelj, én úgy gondolnám, hogy kaptam volna róla infót, hogyha gond lenne.
Hát én is ebben bízok. Meg is nézem az leveleimet. De ez a bizalom, basszus. Érted, felolvassa, hát ez a data breach, hogy itt tudom, én bízom a Nintendo. Jó.
Figyelj, szerintem nekik fontos a biztonság. Én úgy gondolom, hogy nekik fontos lenne, hogyha...
Ők annyira fontos, hogy szóval se tették. Nem beszélünk róla.
Szerintem nem akarták ezt a szőnyeg alá söpörni, tehát biztos a Nintendo nem olyan cég.
Nem, mindenki elkövette a saját szepukuját otthon, aki érintett volt az esetben.
Lehet, levelet, mert nem volt ki szója, mindenki öngyilkos lett, és
szégyenében.
Nem volt, kiküldje a mailt.
Igen. Úgyhogy, ja, hát jó, akkor én se változtatom meg, én is bízok benne egyelőre.
Ja, de haladjunk tovább itt a játékvonalon, tehát azért itt volt más vícs is, ami nem annyira akkontokat loptak, ha jól sejtem, vagy jól értem, hanem konkrétan játékkódokat.
Ja, hát igen, ez egy tök jó, ez is egy pár hete volt. Ezzel kapcsolatban is egyébként megkerestek, illetve nem is tudom, valakivel beszéltem erről a dologról, illetve több emberrel is beszéltem erről a dologról. Ugye már mi történt? A Cségónak és a Team Fortress 2-nek kikerült a forráskódja az internetre, és mindenki össze-vissza szarta magát, hogyha ezt szabad így mondanom, ilyen profán módon, hogy akkor most ezzel mi lesz ezzel a dologgal. És elkezdtek a Redditen karatézni a nem tudom, a 8 évesek és a 16 évesek, hogy most mindenki szedje le azonnal a Cségót, meg a Team Fortress 2-t, mert meg fognak hackkelni. Illetve jönnek a játékban a cheaterek, mert hogy mi lesz ebből. Ugyebár a jó hír az, hogy az egyik oldalon a Valve, aki ugyebár a tulajdonos cég, nyilatkozott, hogy ez a leak, ami most kikerült, kapaszkodjunk, nem kell parázni, mert ez egy régi leak. Tehát ez már leakelődött egyszer, és ez egy 2000...
Mi baj lehet?
Mi baj lehet? Tehát érted, attól, hogy kétszer leakelődött, attól nem lesz gond. Tehát attól nem lesz nagyobb a gond. Ez állítólag valami, nem is tudom, valami fejlesztőknek, tesztelőknek kiadott ilyen verzió volt. 2017-es verziója a játéknak, tehát már kifejezetten régi játék léptékben nézve. És hát nyilván hol a 4chan-on posztolták ezt a dolgot valahogy, és írták, hogy ettől nem lesz a játék biztonság, tehát hogy mennyire biztonságos vagy nem biztonságos, és egyébként itt ezen a ponton most megint arra gondoltam, hogy most becsatlakozhatnánk a klasszikus hitvitába, ami folyamatosan van, hogy melyik a biztonságosabb, az open source kód, illetve operációs rendszer, illetve szoftver, vagy a closed source, mint például a Windows, és a Mac, aminek senki nem ismeri a forráskódját, vagy a Linux, aminek például mindenki ismeri a forráskódját. Ugyebár az érv az az, hogy ha mindenki el tudja olvasni a forráskódodat, akkor bárki megtalálhatja benne a hibát. Ha bárki megtalálhatja benne a hibát, akkor tud hozzá exploitot írni, és sokkal könnyebb hackkelni, mint egy olyan programot, aminek nem ismered a belsejét, hanem ki kell még puhatolnod, hogy hogyan működik a belseje. De hát, hogy amint látjuk, azért a Windowsban is nap mint nap találnak exploitokat, illetve sérülékenységeket, stb. Tehát azt azért látjuk, hogy ez nem egy ilyen tuti megoldás, hogyha closed source-t a programod, hogy onnantól kezdve ott az meg vagy védve, és azért, mert titok van, ezért nem tudnak az emberek vele mit csinálni. De hát ettől függetlenül a Redditen a sok fotelharcos, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, ettől függetlenül totálisan egymásnak mentott, hogy hülye vagy, hát el tudják olvasni, ellopják a mindenedet. Ezért nagyon érdekes. Biztos vagyok benne, hogy azáltal, hogy open source lett, és lett hozzá hír, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok új szem nézett rá erre a source kódra. Tehát ergo elképzelhető, hogy több exploit fog kikerülni ezekhez a programokhoz, de mivel, hogy régi a source kód, ezért nem 100%-osan biztos, ugyebár nyilván azt gondolja mindenki, hogy egy játéknak a teljes forráskódját nem írják minden két hónapban gyakorlatilag alapjaitól újra. Tehát biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan része ennek a source kódnak, ami körülbelül már nem tudom, 10 éve ugyanannyi. Na mondjuk a Cségónál nem, de mondjuk a Team Fortress 2-nél szerintem az már van egy lassan egy 10 éves játék talán. Szóval vannak része, amik nem változtak az utóbbi nem tudom hány évben, és ott lehet valamit csinálni, de ugye azért, hogy most így ebben az esetben pánikba esünk, főleg azt abban a tekintetben, hogy ez már egy egyszer leakelt source code, hát nem tudom. Érdemes odafigyelni, de ha van valamilyen új dolog, akkor úgyis lesz róla hír, és akkor érdemes lépéseket tenni. De addig, ameddig nincs konkrétan exploit, addig hát nem tudom. Mennyire érdemes leszedni például egy játékot azért, mert leakelődött a source kódja. Ez egy kicsit hitvita szerintem. Mit gondoltok?
Figyelj, nem tudom, tehát hogy alapvetően, hogyha most arról lenne szó, hogy a World of Warcraft-ot leakelték, és emiatt most hatalmas hátrányom lenne, nem tudom, én attól még az élményemet megtalálom benne és élvezem, viszont azt hozzá kell tenni, hogy a kompetitív játékokban azért na. Tehát amikor arról van szó, hogy te másodpercekig küzdesz egy versenyben, vagy egy mit tudom, mi van az FPS-ekben, de hogy azért ott megvan az a veszély, hogy elveszíti neked az élményt, hogyha meg felmerül az esélye, hogy a másik az csalt.
Várjál, tudod, mi van ezekben a játékokban? Retkesen sok pénz. És nem csak a várjál, nem csak a gyártónak a pénz, hanem a te pénzed is, mert egy rakás pénzt beleteszel a játékba, azzal, hogy veszel mindenféle, ugyebár a Cségóban van például ezek a lootboxok, amikből esnek a fegyverek. És vannak fegyverek, amik ilyen, nem tudom, több ezer dollárért kelnek el, ezek skinek. Nem más, mint skin, randomra kidobálja, mert nem tudom, hogy jelenleg hogy működik, de régen így működött, és iszonyatos csalások voltak ezzel kapcsolatban. Úgyhogy itt rettenetesen sok pénz van. Akár egy játékosnak is borzasztó sok pénze van egy accountban. Úgyhogy ezt a részét én értem, hogy féltik, nem csak a játékélményüket.
Na jó, de figyelj, ezek biztos, hogy van megoldás, hogy ezeket a cheat-eket kivédjük, tehát hogy azért gondolom a játékfejlesztő az ilyen csalások ellen, még hogyha meg is van a forráskód, csak csinál valamit, nem?
Hát igen. Ebben bízik mindenki igazából. És ezért is mondja a Valve azt, hogy jó, nem kell, most ne szedjétek le a játékot. Mondjuk a Valve az mindenképpen ezt mondaná, hogy ne szedjétek le a játékot, hanem játszatok mégis, tegyetek bele még több pénzt, mert biztonságos, mert hülye lenne, hogyha nem ezt tenni. De ugyebár az emberek ettől független azért hát megijedtek, hogy akkor most mi lesz.
Van egyébként ide kapcsolódó hírünk, vagy témánk, vagy beszélgetés, folytathatjuk abba az irányba is, hogy ha már adott a source code, akkor abban lehet keresni akár mesterséges intelligenciával is hibát. És ez mehet így szerinted, Antenna?
Hát csak ne hagyd abba.
Csinálj tovább.
That's what she said. Tehát ha már a source code adott, és mondjuk kikerült, vagy eleve nyílt forráskódú a termék, akkor most van egy érdekes felvetés erre, hogy mi lenne, hogyha mesterséges intelligenciával nézetnénk át, és megtanítanánk machine learninggel arra az AI-t, hogy néznek ki az exploitálható dolgok, tehát a sérülékenységek, illetve a tipikus biztonsági kódolási hibák, vagy akár a cheat-ek, tök mindegy, a cheat-ekre lehetőséget adó hibák, és ezt ugye nagyon gyorsan megtalálja, mert a hibakeresés a kódban az egy nagyon unalmas folyamat, hiszen rettentő sok kódsort kell végigolvasni, embernek ez marha unalmas. A gépek viszont ebben marha jók, tehát azért valljuk be, hogy van, amit jobban csinál a gép, és ez például olyan, amit sokkal jobban tud a gép végezni. Úgyhogy, ha megtanítjuk nekik ezeket, akkor pikpak megtalálják a hibákat, de azért ez nem könnyű feladat még a gépnek sem. Mondjuk már elég sok akadémiai irodalom van a témában, és folynak kutatások. Engem viszont inkább az érdekel, hogy ezt így kétélű fegyvernek tekintjük-e. Mert mi van akkor, ha a védelmi oldal használja ezt, vagy mi van akkor, hogyha ezt a támadók használják? Tehát egyértelmű, hogyha van egy forráskódunk, ami mondjuk több millió soros, egy jó nagy szoftvernek a forráskódja, akkor azt tehát abban manuálisan megtalálni az exploitálható pontokat jelen pillanatban azért nehéz. Na most, hogyha ezt egy támadó ráereszt erre egy mesterséges intelligenciát ezzel a céllal, akkor viszont meg fogja találni, és pillanatokon belül kegyetlenül ki fogja használni. Ha viszont a védelmi oldal használja ezt, akkor meg egyáltalán nem kerülhet ki publikáció előtt futtatja, akkor nem kerülhet ki a forráskód, úgyhogy benne vannak ezek a hibák. Tehát ez egy ilyen jó dolog. Valószínűleg ez egy ilyen történelmi határvonal lesz, hogy onnantól kezdve, ha ezt elkezdjük használni, akkor nem lesznek sérülékenység, vagy jóval kevesebb sérülékenység lesz a kiadott kódokban. Ellenben a már kint lévő, de még meg nem talált sérülékenységeket, azokat pillanatok alatt mindenki meg fogja találni. Mit gondoltok erről?
Hát az egyik az, hogy ugyebár nekem, illetve szerintem nekünk is Ninja van ismerősünk, aki ezen próbálkozott, tehát legalább egyszer vagy kétszer, hogy automatizáltan bug bounty-zni, mert ugyebár ez a bug bounty-zás ilyen szempontból, amikor bugokat keresel, akár egy applikáció, mondjuk a source code az megint egy másik kérdés, amikor source code-ot parzolsz, de ma egyezzünk meg, hogy maga az álom az ugyanaz, hogy automatizán találsz bugokat. Akár egy applikációban, akár egy source code-ban, és szerintem minden egyes konferencián legalább egy előadás foglalkozik automatikus bugoknak a felderítésével, illetve source code parsinggal, exeknek a szétcsavarásával, úgy a reverse engineeringgel, hogy ezt hogy lehet AI-jal megetetni, hogy megtanulja, hogy mi az, ami, hogy hogyan néz ki egy buffer overflow, hogy hogyan néz ki egy logikai, ugyebár mindig a logikai hibát a legnehezebb AI-osítani. Tehát most példának okáért, ha most egy webapplikációban mondjuk van egy rendelési portál, és mondjuk hozzáférsz egy, vagy tudsz rendelni valamit pénzért, de mondjuk le tudod vonatni vele az adót, és az adó, át tudod írni az adónak a levonásának a mértékét, és kijössz a végéled nullára. Tehát ezt egy AI-nak nagyon nehéz megtalálnia, mert értenie kell az adót, értenie kell azt, hogy mi van, viszont ott van, hogy nullára kijön a végén, tehát lehetne azt mondani, hogy ha nullára kijön például egy fizetés, akkor az általában nem jó. Tehát ezt már így meg lehet az AI-jal tanítatni, hogy ez egy szabály, hogy ez például nem jó. A probléma az, hogy amikor a valós életünk, tehát az emberi mi voltnak a részeit kell megérteni, hogy hogyan működik az emberi társadalom, illetve a szokásaink, hogy nem szoktunk nulláért vásárolni, illetve nem tudjuk addig csökkenteni az adólevonást, hogy ez kijöjjön nullára. Ezeket nehéz megértetni, de nehezebb. Ez egyébként nem egy tökéletes példa, ennél sokkal jobb példák is vannak, csak most jobb nem jutott az eszembe, de értitek szerintem, hogy miről beszélek, hogy ezeket nagyon nehéz, ezeket a szabályokat megetetni, akár egy AI-jal is. Tehát nagyon sokat kell tanítatni ahhoz, hogy ilyeneket felfedezzen. A klasszikus teszteket, meg ugyebár nagyon sok mindent automatizáltunk már, de biztos vagyok benne, hogy az ilyen automatizált tesztek lesznek a jövő ilyen szempontból, hogy képes lesz felismerni azt, hogy milyen, hol van benne a sérülékenység. Ez a fejlesztőknek is egy baromi jó túl lesz, mert jobb minőségű programokat tudnak szolgáltatni.
Igen, igen, de vannak egyébként olyan vélekedések, amelyek szerint ez jelenleg is rendelkezésre áll, code review és penetration testing néven mindkét oldalnak, nyilván nem gép, hanem ember csinálja, és hogyha ez esetleg valahol nem történik meg, akkor ott az azért van, mert nincs rá erőforrás, vagy nincs rá igény. Hát érdekes felvetés, ez a kommentek között volt egyébként ennél a cikknél, ahol amúgy a kommentek között nagyon-nagyon érdekesek vannak, és nagyon jók van, egészen alus is a kors, ami például arról szól, hogy valaki felvetette, hogy a Microsoft például együttműködik a titkos szolgálattal, és hogy a programjaiban szándékosan helyez el kihasználható sérülékenységeket, és hát ugye miért nem csak egy olyan backdoort helyezel benne, amihez ad egy klienst a titkosszolgálatnak, hogy tessék, itt van ez a kis szoftver, ezzel te az összes Office dokumentumba be tudsz nézni, ami fenn van az Office 365-ben, lehet, hogy van ilyen, mindegy, hanem hogy itt konkrétan exploitot kell írni, tehát hackelni kell ahhoz, hogy ez működjön, és erre mondják azt, hogy ez a tagadható, vagy a hiteles tagadhatóság a plausible deniability miatt van, hogy azt mondhassák, hogy mi, hát ez nem backdoor, ez csak egy programozási hiba. Ez tényleg alus is akkor felvetés, és ez a szál is ki van bontva egyébként a kommentek között, úgyhogy ha valakit ez a téma érdekel, akkor megtalálja a linkek között, és olvassa el a cikket is, meg olvassa el a kommenteket is, mert tényleg vannak jó felvetések benne, meg kevésbé jók is nyilván.
Egyébként most ehhez kapcsolódóan, hogy a Microsoftnak mi fizet, vagy mi nem fizet, ugyebár a Dark Diaries-ben volt egy nagyon jó rész, amikor egy Microsoft fejlesztővel, konkrétan aki az egyik leghíresebb kukacosítható exploitot kezelte anno, vele volt egy interjú, és ezt az exploitot konkrétan az NSA használta, és ő mesélt arról, hogy ezt ők hogyan kezelték, és mondta, hogy pont, hogy mondta, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ők együtt dolgoznak az NSA-vel, de nem, ők ugyanúgy ellene vannak ennek az egésznek, tehát nem úgy, hogy ellene, hanem hogy ugyebár két oldalon dolgoznak. Az NSA keresi a bugokat, ők meg próbálják befortozni a bugokat minden erejükkel. Most erre nyilván lehet azt mondani, hogy ez reklám volt a Microsoftnak, meg nem tudom. Nagyon érdekes történetet mesélt el egyébként az illető a Darknet Diaries-ben. Ez egy régebbi rész most már, egy pár hónappal ezelőtti. Mindenkinek ajánlom, szerintem baromi érdekes volt. És pont erről a kettősségről szólt, hogy az egyik oldal próbálja kihasználni, a másik oldal meg ugyebár Microsoftnál próbálják befoltozni és monitorozni, meg nem tudom mi. És beszélt arról a feature-ről, amit mindenki elnyom, és a töke ki van vele, amikor, mi emlékszünk a Windows 7-ben, amikor felugrott, hogy szeretné jelenteni a Microsoftnak ezt a hibát, és mindenki kiixelte a francba. Állítólag ez tényleg létezik, és vannak, akik visszaküldik ezeket a dolgokat, és vannak, akik ezt elemzik. Ezeket a hibákat, amiket visszaküldünk a Microsoftnak, az agyam megáll, de ez a podcast rész ez erről szólt. Na de szerintem térjünk vissza egy pillanatra még a játékokhoz, és ez az egész exploitoknak a kihasználása, illetve cheateléshez, mert hogy volt egy másik téma, amivel megkerestek engem, és ez az volt, hogy a League of Legendsnek ugyebár most jön az új játéka, a Valorant, ami ugyanilyen lövöldözős hero shooter lesz, vagy nem tudom mi a szöszmösz, mint a mostanság nagyon népszerű játékok. És ők most azzal dobantottak a hírekben, hogy ugyebár minden kompetitív játékhoz kell egy anti-cheat program. Mert hogy egyébként szarrá fogják cheatelni a játékot, mert hogy lehet mindenféle ugyebár trükköket csinálni, lehet exploitokat kihasználni, ugyebár nálad fut a gépeden lokálisan a játék, és neked a saját gépedhez az esetek többségében 100%-os hozzáférésed van. Ezáltal tudsz mahinálni a gépeddel, és vannak, akik olyan messzire is elmennek, hogy akár még hardveresen is módosítják a gépüket annak érdekében, hogy tudjanak cheatelni. Na most a Valoranték meglépték azt a lépést, amit nagyon sokan megléptek, illetve a League of Legends fejlesztők, a LOL-os fejlesztők, ami egyébként a Riot, ha jól tudom. Igen, a Riot a cég.
Így na van, mindegy. Riot.
És hát ők azt mondták, hogy ők is csinálnak egy kernel alapú anti-cheat-et. Ugyebár a kernel alapú anti-cheat az azért érdekes, mert ugyebár, hát most nagyon leegyszerűsítve, a programok, illetve a játékok, illetve minden, amit így használsz a gépeden, az user módban fut. Az nagyon magasan van az operációs rendszernek a magjától, ahol a koboly dolgok történnek, mint a driverek, amikor ott történik a hardverekkel való kommunikáció, tehát ott kommunikál az oprendszer a hardverrel. Tehát ott játékoknak, meg anti-cheatnek semmi keresni valója nincsen, de az a probléma, hogy azok, akik csalnak, azok lemennek kernel módba, és onnan cheatelnek. Az azt jelenti, hogy amikor fölülről a játék megkérdez valamit a kerneltől, akkor akik cheatelnek, azok tudják mahinálni azt, amit fog mondani a kernel, és azt mondja, hogy de ez igaz. Na most ezt fölülről nem tudod kiszűrni ezeket a dolgokat, hanem neked is le kell menned kernel space-be gyakorlatilag, és ez azt jelenti, hogy ők betöltenek konkrétan egy kernel drivert, amikor indul az operációs rendszered, és hát ott vannak folyamatosan, gyakorlatilag a kernel driverrel folyamatosan ott vannak az operációs rendszered futásában, akár játszol, akár nem, és hát ez sokaknak nem tetszik. Voltak anno a múltban, hát nagyon a múltban cégek, aki például piracy ellen, tehát kalózkodás ellen próbálták megvédeni a szoftverüket mindenféle ilyen kernel driverekkel, és hát az maximálisan nem sikerült nekik, mert hogy mármint, hogy sikerült megvédeni a játékot a kalózkodástól, viszont sokszor például a gép is állandó blue screen-el elhalt, tehát belenyúltak gyakorlatilag a kernelbe, és gondokat okoztak ott. Na most ez régebb óta már nincsen, illetve több anti-cheat program is van, neves játékoknak, mint a Fortnite-nak is van kernel anti-cheatjük, de valamiért most a Riot-ot most ezért megekézték, hogy ők is ilyen anti-cheat-et akarnak csinálni, mert hogy akár kémkedhetnek is utánad, és egyébként elolvastam a Riot-nak a válaszát, ami nagyon laza és fiatalos és hip volt, azt kell, hogy mondjam, de igazából az volt az érvük, hogy ha kémkedni szeretnének utánad, akkor már megtehették volna ezt a dolgot, mert sokan azt mondták, hogy most kémkedhetnek utánad. De hogy azt mondták, hogy fönt van a kliense a Riotnak a gépeden, illetve a játék, ezáltal miközben játszol, miközben fut ez a kliens, igazából hát nem azt csinálnak a gépeden, amit akarnak, de azért elég sok mindent tudnak csinálni a gépeden. És ez igaz. Az is biztos, hogy a kernel szintű hozzáférés az egy elég invazív hozzáférés. De a másik dolog, amivel védekeztek, az az volt, hogy bármikor leszedheted. Csak akkor nem tudsz játszani. Tehát ott kell lenni ennek a cuccnak, ha játszani akarsz, de bármikor megszabadulhatsz tőle. Ez is egy ilyen kitétel volt. Az a baj, hogy nem ritka. Tehát a legtöbb nagy játéknak kernel szintű anti-cheatje van, és használják már sok-sok éve. Az, hogy most a Riot a Valoranttal is belép ebbe a dologba, és hogy ez most felháborodást keltett, ez egy kicsit olyan fura. Persze, nem szép dolog, hogy a kernel szintig kell lemenni azért, hogy anti-cheat programokat telepítsünk, de hogyha a támadók erre a szintre mennek, és te tényleg akarsz kompetitíven játszani, akkor sajnos ez benne van a kalapban, hogy ezt föltelepíted, és bevállalod ezt a riszket, hogy esetleg kémkednek utána, vagy esetleg valamit elrontanak, és esetleg az operációs rendszered az ő anti-cheat szoftverük által sérülékenyebb lesz, mint előtte volt, hiszen beraksz egy alkatrészt a kernelbe. Nem tudom, nektek mi a véleményetek erről, hogy ez a kernel dolog?
Én úgy gondolnám, hogy ezeknek a játékoknak azért kell ez az opció, mert hogy itt nincs olyan, hogy te egyedül játszol és elkattogsz magadba. Tehát, hogy alapvetően te ezzel mindig online vagy, mindig online kell legyél, és onnantól kezdve alapvetően kell valami, ami véd. Én ezt úgy tudnám kikapcsolni, vagy kivédeni, hogy amikor én just for fun haverokkal játszok, akkor én nem akarok. Tehát mondjuk én speciál nem vagyok egy kompetitív játékőrül, tehát biztos, hogy nem fogok soha ligákba menni, meg versenyekre nevezni egyebek, hanem én el akarok kattogni mondjuk veletek, vagy mit tudom én, kollégákkal, vagy bármi, akkor viszont tökön nem érdekel, vagy nem kéne, hogy érdekelje a játékgyártót, hogy én most ezt milyen módon csítelem, vagy nem csítelem. Tehát én ezt úgy képzelném, hogy amikor te nevezel egy online tournamentre, vagy valami, akkor bekapcsolódik, tehát akkor betelepül, és akkor elfogadod, hogy annak az a feltétele, hogy te online benn lehess egy ilyen másokat, tehát hogy ez olyan, mint a doping teszt, tehát hogy amikor te élsportoló vagy, akkor vállalod azt, hogy bármikor rádrukhatják az ajtót, és mindig minden körülmény között, amikor neked ez a verseny szakaszod van, tehát előtte x hónappal, meg utána x hónappal, meg nem tudom pontosan, de valahogy így, ők jöhetnek és kérhetnek tőle dopingtesztet, ami azt jelenti, hogy ott jönnek és ülnek és nézik, hogy te hogy pisilsz, és utána azt a terméket elviszik analízise. Tehát, hogy amikor te egy olyat válasz, hogy te versenyezni akarsz, akkor igenis a gépedbe betelepül, és te ezt elfogadod, viszont bármikor máskor, ha el akarsz szívni füves cigit, vagy ha éppen te csítelni akarsz a haverokkal, akkor ezt én nem adnám be.
Ez egy nagyon jó analógia volt, ezt akartam mondani, hogy ez a doping teszt, hogyha csak lementek a haverokkal focizni, és rugdostalak, mit tudom én mi, akkor nem, senki nem fog doping tesztet csinálni. Ez egy nagy, kéne tényleg egy ilyen opt-in-es rész, illetve egy ilyen opt-out-os rész, hogy anti-cheat-es liga, vagy nem is liga, de mit tudom én, casual match, ahol bármi megtörténhet, és ha komolyan akarsz játszani, akkor ugye bármész a komoly játékosok közé.
Hát igen, csak ugye itt azt mondja a gyártó, tehát a Riot Game, hogy náluk nincs fun. Tehát, hogy ez kőkeményen egy munka, te itt kőkeményen azt vállalod, hogy mindig te tehát a játéknak a minőségét nem akarják egy ilyen casual szintre emelni, hanem azt mondják, hogy ez igenis a profi liga, és itt mindig a kőkemény szabályok alapján játszunk. Legalábbis nekem ez az üzenet.
Hát egyébként igen.
Nekem az a egyetlen kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy oké, kernel szintű ez a védelem, meg a kernelbe épül be, jó, de ha a saját gépemről van szó, ami az én tulajdonomban van, amin én admin is lehetek, teljes jogosultságú hozzáféréssel, vagy lokál system, tök mindegy, akkor a kernelhez is hozzáférek, tehát akár meg is patchelhetem a kernelt, akár az anti-cheat-et is, nem?
Hát ez lesz a következő lépés. Tehát ugyebár ez a harc. Tehát a vicces az, hogy a harc a user space-ben indult, az anti-cheat és a csalók között, és egy zúzóival ment le. Tehát ezt úgy képzelem el, hogy így ássák, mint amikor a rajzfilmekben, tudod, amikor ketten elkezdik egymást pofozni, és így a nagy pofozkodásban ássák le magukat, így mélyebbre, és egy idő után eltűnik a két karakter, tapsi-apsi és a másik, és tényleg ez van, hogy így ássák le magukat, és most már a kernel space-be harcolnak, de teljesen igazad van, tehát harcolnak tovább, és ez az, amit mondtam, hogy illetve ők is írták, hogy vannak, akik olyan messzire elmennek, hogy már hardware moddingot csinálnak a gépükön, annak érdekében, tehát nem csak, hogy a kernel space-ig lemennek, hanem már a hardwarehez is hozzányúlnak, annak érdekében, hogy tudjanak csalni, illetve cheat-elni. Jó, mondjuk azért tegyük hozzá, hogy azért nagyon sok pénz lehet egy ilyen játékban, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, aki hardware szinten cheat-el, az mondjuk csak szimplán, nem tudom, pénzt akar. De ugyebár igen, de teljesen ez van. Tehát ez az adok-kapok, ez ugyanaz, mint a security-ben, hogy valamit patchelünk, és jön egy új sérülékenység, vagy egy új támadási forma. Tehát ez egy folyamatos adok-kapok, és látjuk, hogy hova jutottak már. Tehát hamarosan az lesz, hogy de most csak én mondok valamit, hogy lesz egy anti-cheat chip az alaplapon, ha még nincs esetleg, de lehet, hogy lesz a jövőben egy anti-cheat chip az alaplapon, vagy bedugsz egy hardware kulcsot, vagy valamit, amivel biztosítod azt, hogy nem tudsz cheatelni. Szerintem egy pár év.
Ja, látunk erre példát.
Hát igen, hát ugyebár a DRM-mel, a másolásvédelemmel volt az, hogy ugyebár már hardveresen próbálták védeni ezeket a dolgokat. Nekem is a Nintendo Switch-emet, hogyha most meg akarnám hackkelni, akkor konkrétan föl kéne nyitnom, és valamit egy chipet bele kéne hegesztenem a cúzva annak érdekében, hogy ezt meg tudjam csinálni. Egészen addig, ameddig nem találnak valamilyen szoftveres exploitot, amit valószínűleg előbb vagy utóbb fognak, de addig is marad a forrazgatás. Úgyhogy igen.
Nekem az a fájdalmas, hogy egy játékgyártó tud ilyen szinten befolyásolni akár hardware gyártást, hogy legyen anti-cheat chip az alaplapon. Tehát azért ez oké, tudjuk, hogy mindig a játék, meg mindig a szoftver vitte előre a hardware fejlesztéseket, de azért ez elég kemény, hogy egy ilyen szélsőséges igényt kiszolgálva bele tudnak folyni. És ráadásul ugye, mondjuk igaz, hogy ez nem csak a rájöttnál a kérdés, hiszen az összes játékgyártónak van igénye erre. Ez egy összefogás, egy összeesküvés. Mint hogy az összefogásról beszélhetünk az Apple és a Google esetén, ugye ez volt hírünk, hogy most a COVID idején akarnak építeni egy ilyen Bluetooth-on alapuló jelzőrendszert, hogyha mondjuk az én telefonom érzékeli, hogy a Béla telefonja közelébe volt, és én mondjuk kiderült valami, megfertőzöttem, akkor onnantól kezdve Bélának szólhat, hogy ha-hó, te Antanával voltál az elmúlt két hétben söhözni, vagy biciklizni, vagy nem tudom, autorádiót javítani, akkor lehet, hogy te is fertőzötté válhattál, mert hogy Antenna most fertőzött lett, megkoronázták, hisz Antenna a király.
Jaj!
És ugye ez egy platform független dolog lenne, legalábbis olyan szempontból, hogy az Apple és a Google ebbe összebútorozna, és ugye teljesen más technológiákkal dolgoznak, vagy más szoftveres megoldásokkal, de ebbe mégis összefogni látszanak. És ugye ebben nekem azért volt egyfajta ilyen elképzelés, hogy hát oké, korona idején, de egyrészt meddig tart a korona, másrészt meg kimondja meg, hogy mikor van vége. Tehát ez kicsit hasonlít az ilyen teljhatalom megszerzése járvány idejére, de deadline nélkül, tehát hogy ilyen nem szakaszt adunk meg, hanem az Apple és a Google most azt nyilatkozta, tettek egy fogadalmat, egy pledge-et, hogy be egy szó, amikor vége lesz a járványhelyzetnek, akkor kikapcsoljuk ezt. De tényleg, eskü.
Ez olyan, mint a Batmanben a megfigyelő rendszer, tudod, ami beírja a nevét, Morgan Freeman, és megsemmisül magától az egész. Tudod, volt a második
igen,
részben.
Igen.
Ez a megígérjük. Hát mondjuk ott nem az volt, hanem ugyebár egy emberre bízta ennek a dolognak a megsemmisítését, ez annyira, annyira vicces volt egyébként, hogy így tényleg így beírta a jelszót, és így összedömlött az rendszer, így optikailag, így tényleg így mindenféle.
Optikailag igen, de ugye a háttérben attól az még mehetett.
Én az Apple és a Google-nak a helyében én is egy ilyen optikai dolgot csinálnék, hogy így megmondanám nekik, hogy és most elpusztítjuk ezt a rendszert, beírnak egy delete parancsot, és így látnának egy ilyen monitor falat, ahol így összedőlne automat. Beraknának ilyen, tudod, ilyen robbanó fejeket, és hát mi tudjuk, hogy az ég egyet a világon nem történik semmi, mert csak monitorok estek össze, de így a köztudatban ez így megmaradhatna, hogy igen, láttuk, amikor elpusztították.
Ez kicsit ilyen Terminátor jellegű, hogy elpusztult a mesterséges intelligencia. Na mindegy, szóval nekem azért van egy ilyen háttér gondolatom, hogy tök jó, meg nyilván hasznos, ugye ezt beszéltük is, hogy hasznos ez az egész, de az, érted, hogy most ezt tényleg kikapcsolják-e utána, hát nem tudom, tehát hogy azért itt vannak mindenféle elképzeléseim. A másik Apple-ös hír, amit akartam nektek hozni, hogy ugye azt tudjuk, hogy az Apple-nek van ez a, meg nem csak az Apple-nek természetesen, a biometrikus azonosítás, ami az új lenyomattal indult, és én ezt nagyon élveztem, hogy nem kell mindig a jelszavamat begépelni, hanem csak új lenyomattal ott vagyok. Természetesen ez is feltörhető, blá-blá-blá, most nem akarok kiukadni. Utána jött a Face ID, ami ahol szólt, hogy az arcomat ismerte fel mindenféle okos letapogatással, meg optikával. Na most ez séhül abban, amikor maszk van rajtunk, vagy hirtelen megnőtt a szakálunk, vagy hirtelen szemüvegünk van, vagy napszemüvegünk van, és még nem ismerte fel a mesterséges intelligencia, hogy hoppá-hoppá, itt valaki más van. És az Apple esetén itt ez úgy működik, hogy amikor a Face ID, tehát az arcfelismerés nem működik, akkor egy idő után tudsz jelkóddal, tehát a jelszavaddal vagy jelkóddal azonosítani magad. Na most ez az idő, ez sok esetben azért, hogy mondjam, nem azonnal történik, és nyilván ki lehetne kapcsolni az egész Face ID-t, de alapvetően ez nem egy jó dolog, mert hogy amúgy meg otthon, amikor nincs rajtad maszk, akkor tök hasznos, és az elképzelés, hogy most megkönnyítik ezt a folyamatot, tehát hogy gyorsabban fog átváltani az arcfelismerésből jelkódra, tehát hogyha esetleg mégsem működik az arcfelismerés, akkor gyorsabban fog jelkódra váltani. Na most ez is egy olyan dolog, hogy kicsit azért úgy érzem, hogy első hallása, hogy itt leengedik a védelmet, tehát mint hogyha van egy pajzsod, és azt most így leengeded, aztán várod a nyilvesszőket, de a hírt elolvas, az nyilván nem arról szól, hogy az algoritmust, meg a hiba százalékot, ugye ezt tudjuk a biometrikus adatoknál, mindig nagy hiba százaléka dolgoznak, ha azt akarják, hogy gyorsan és stabilan működjön, viszont az azt is jelenti, hogy meghamisított új lenyomatokat is könnyebben felismer ezáltal, hiszen kevesebb mintát kell elfogadja, mondjuk nem mit tudom én, 100 hasonlóságot kell találjon, hanem elég csak neki 10-et, és akkor így minden új lenyomatot elfogad egy idő után. Na most ez, én azt hittem, hogy ez van ebben a rendszerben, hogy a mintát kell lejjebb, vagy viszik lejjebb, és így könnyebben fel fog ismerni, de valójában nem, igazából csak ezt az átváltást fogja meggyorsítani, tehát hogyha első ránézése nem találja meg az arcodat, vagy nem ismeri fel, akkor azonnal dobja neked a jelkódot, úgyhogy ez lesz majd a nagy újítása a következő hát ilyen időközi szoftverben. A másik, amiről akarok nektek beszélni, az a fake Microsoft Teams-es e-mailek. Ugye Zoom esetén beszéltünk róla, hogy a Zoomot most mindenki ekézi támadja. Amúgy a Zoomnak volt egy...
És már legalább egy hete nem volt Zoomos hír egyébként szerintem.
Volt.
Nem mondod?
De amúgy a Zoom kiadott egy ilyen pontosítást, hogy hát jó, hát nem teljesen igaz, hogy napi 300 millióan használják a Zoomot, mert hogy ez nem teljesen igaz, de attól még nagyon sokan, tehát volt egy kicsit egy ilyen statisztikai csalás benne, hogy nem. De hogy most a Microsoft Teams-el kapcsolatban jött egy olyan, hogy itt is jönnek phishing e-mailek, ahol a credentialökre vadásznak, hát ez ilyenkor tudod szokásos, hogy ha már úgy van, hogy népszerű, meg kell az a túl, amit használsz, akkor jól lőjünk arra is, hát ha valaki beleszalad és megadja a Microsoft jelszavait. Úgyhogy figyeljetek erre is, mint minden phishing támadás esetén, hogyha ilyen van, véletlenül se fussatok fel, hogy nem a valós helyen adjátok meg az adatotokat. Ezt mindig érdemes szem előtt tartani. Térjünk kicsit ugye a felhő felé, vagy nézzünk az égre, vannak felhők és felhőszolgáltatások, és ez egy viszonylag fontos platformja így az infrastruktúráknak. És ez egy jó támadási felület, hiszen felhő az jó nagy, és könnyű előni. Úgyhogy biztos, hogy jövőben is fogják ezeket célozgatni, és most is van egy hírünk, ami egy egész érdekes a sérülékenység.
Hát ez kimondottan aggasztó dolog inkább, mint érdekes, ugyanis egy 10-es CVSS szkórú, tehát 10-es pontszámú sérülékenységről van szó, ami a legmagasabb érték. Nem tudom, hogy láttunk 10-et?
Nem, hát ritkán. Szoktunk elő-elő fordulgat, de azért a 10-es az tényleg az apokalipszis.
Hát igen, gyakorlatilag 10-es az olyan, hogy nem csak, hogy a mindenhez hozzáférsz, nem csak, hogy könnyen hozzáférsz mindenhez, és rendelkezésre áll exploit, hanem még el is tudod, tehát át is tudsz menni különböző elemekről a többi, tehát a scope-ot, azt, amire vonatkozik a sérülékenység, azt ki tudod bővíteni. Tehát itt tényleg minden sérül totálisan. Olyan, mintha odaadnád a kocsit kulcsát valakinek, hogy csinálj vele, amit akarsz, ott parkol. Az van, hogy az adatcentereknek, illetve különböző felhő infrastruktúráknak egy velejárója az, hogy gyakran több számítógépen kell ugyanazt a parancsot végrehajtani, ilyen üzemeltetési tehát üzemeltetési feladatokat, És erre van többféle megoldás. Az egyik lehetőség az, hogy mindegyiken kiadod ezt a parancsot. A másik lehetőség az, hogy alkalmazol erre egy framework-öt. És a Salt nevű framework, mint show, a Salt Stack által fejlesztett framework, az pontosan erre szolgál, egy ilyen kliens-szerver architektúrájú szolgáltatás, vagy hát szoftver, ahol a masteren ki tudsz adni utasítást a minionoknak. A minionok azok a szerverek, amik ebbe bele vannak vonva, és akkor az ott végrehajtódik. És tudod vele monitorozni az állapotát a rendszernek, mondjuk van 300 szervered egy saját felhőben, akkor mind a 300-nak látod az állapotát, hogy futott le a script. Ugyanaz a script lefut mindegyiken, hogyha lefuttatod, hát szóval erre szolgál. És ebben találtak most két, hát elég komoly sérülékenységet, ez a CVE-2020-11651, illetve a CVE-2020-11652 kódokat kapta, és teljes távoli hozzáférést, illetve parancsfuttatást a root user nevében eredményez ez, mind a masteren, illetve mind a minionokon, tehát a szerver oldalon és a minionok részéről is, tehát a teljes felhő fölötti totális uralom gyakorlatilag biztosított általa. A Stolztek azonosította ezt természetesen, és hát ő mikor ezt megtudta, akkor kiadott rá egy update-et, és megjelentette a weboldalán is, hogy frissítsük a... Tehát vagy mindenki, aki ezt használja, frissítse azonnal az új release-re a Stolztek infrastruktúráját. A probléma itt az, hogy egyrészt az internetre kilógott a szoftver, tehát hozzá lehetett férni a szóban forgó szervereknek, például a minionoknál a 4505, illetve 4506-os TCP portok, amiken ezek kommunikálnak a master a minionokkal, és lehetett, hát így hozzá lehetett férni gyakorlatilag bárkinek ezen a sérülékenységen keresztül, és az egész fájrendszer olvasható volt a szóban forgó szervereken, hát ami azért is rettentő aggályos, mert mondjuk, hogyha éppen egy note-taking applicationről van szó, és valaki ott tárol szenzitív adatokat, akkor ugye a jegyzetei, de ha fájlokat tárol, akkor a fájljai. Ha csak annyi, hogy fölkerül egy bitcoin bányászó szoftvercsomag mindegyik gépre, már az is önmagában egy óriási probléma, de hát ezt nem is tudom, hova lehetne hangsúlyozni, vagy hova lehetne tovább ragozni. Egy e-mail providernél most képzeljétek el, hogy ott van minden e-mail eltárolva, és ott abban lehetnek szenzitív adatok, titkok, mindenféle. Egyetlen megnyugtató lehet ebben, ha valaki már zero knowledge providerben használja ezeket. Például, hogyha mondjuk egy Proton mail infrastruktúrát érint, akkor ugye hiába vannak ott a fájlok, max törölni tudják őket, mert beleolvasni nem tudnak, hiszen nálam van a kulcs, amivel titkosítva vannak. Még a maga a cég se lát bele. Tehát itt jönnek képbe például a zero knowledge providerek, ahol oké, vannak fájlok, de azok a fájlok még a se a támadóknak, se az alkalmazottaknak, se senkinek nem olvashatóak, vagyis hát nem értelmezhetőek, csak annak, akinél a kulcs van, és az én vagyok. Jó, tehát ez egy eléggé fontos dolog, és ugye a titkosítás az nálam történik, az én gépemen, mielőtt föltöltődik az ő szerverére. Úgyhogy ez...
Tessék? Felhőben csak az olvashatatlan massza van, amit csak is kizárólag te tudsz értelmezni, a szolgáltató nem.
Hát igen, pontosan. Van egyébként még egy tanulság, hogy ha használ valaki ilyen infrastruktúra menedzselő rendszert, akkor az ne legyen elérhető a széles internet számára, tehát az semmi esetre sem. Legyen mondjuk 3-4 IP cím, ahonnan el lehet ezt érni. De nem, tehát így nem is értem. Na mindegy, jó, ez egy elég komoly sérülékenység, ki kell, ha valaki ilyet használ esetleg, akkor frissítsen, és ha valakinek ez adja meg azt a lökést, hogy elkezdjen zero knowledge providerek fele mozdulni, akkor hajrá, érdemes leköltözni azokról a szolgáltatásokról, ahol nem titkosítva tárolódnak a fájlok.
Na figyeljetek, igazából, hogyha ezt nézzük, akkor Neptune azért viszonylag ilyen szolgáltató volt utóbbi időben, hiszen titkosítva voltak a fájlok. Az más kérdés, hogy nem a Neptune titkosította, hanem egy zsaroló vírus. Ugye ez a Neptune, aki esetleg nem ismerné, és ebben a szerencsés helyzetben van, hogy nem járt olyan egyetemre, ahol Neptunt használnak. Ugye ez mindig az ellenség, tehát hogy mindig utáltuk, mindig lassú volt, mindegy, mi történt vele, az mindig rossz volt, tehát olyan helyet nem nagyon láttunk, ahol atomstabil és megbízható és jó a Neptune. Ez nyilván viszonylag ritkán használt ilyen egyetemi kapcsolattartó, vagy ilyen adminisztrációs szoftver, vagy rendszer, ami az év nagy részében nem kell senkinek. Tehát alapvetően te abban nem fogsz semmit csinálni. Néha megnézed azokat a jegyeket, amiket beírtak, de alapvetően itt vizsgai időszakban érdekes, meg tárgyfelvételi időszakban. Tehát ez a két ilyen pontja van a Neptunnak, amikor viszont tipikusan meghal. Ez azért hal meg, mert ugye nem tudják, vagy nem indokolt teljes mértékben úgy méretezni, hogy vizsgai időszakban meg tárgyfelvételnél ellássa a több ezer embert, aki rácsatlakozik, hiszen az év további részén meg pihen, meg ott van. Na de, ugye ezt most megtámadták, illetve valahogy fertőzés érte. Ez milyen zsaroló vírus volt?
Ezt nem tudjuk, hogy milyen zsaroló vírus volt, de ez egy olyan zsaroló vírus volt, ami képes volt a pázmánynak a Neptunját napokra megbénítania azokban a napokban, amikor a szakdolgozatoknak a leadásának a határideje volt. Ez valamikor április 24-én történt, és azért, mert nem volt elérhető ez a dolog, ezért meghosszabbították a leadási határidőt. Nem tudom, számomra annyira megfoghatatlan ez a történet. Az abban, hogy nem ismerem a Neptunt, mármint, hogy én régen ismertem a Neptunt, de én úgy emlékeztem erre, hogy ez egy ilyen globális rendszer. Tehát ez nem a pázmánynál van ez a Neptun, hanem ez egy ilyen országos dolog, de ezek szerint nem egy dolog.
Ez az olyan, hogy mindenki self-hostolja, tehát hogy országos, tehát egy valaki fejleszti, mármint ugye egy cég, vagy egy cégcsoport, és mindenki megveszi a licenszjogokat, és magának hostolja otthon.
Ez csodálatos, igen, ez egyetem hostolja. Hogy az egyetemnek a szerverére, amin a Neptune fut, hogy arra hogy került ransomware, arra még csak fel se tudok magamnak festeni egy hirtelen, mert hogy mindenféle ilyen hülyeségeket ki tudok találni, de hogy mondjuk egy klienstől, mondjuk, érted, nem tudom, Pistike lent internetezik a kávézóban, és megnyit valami nyílt számítógépen, vagy a laborban, vagy nem tudom, hogy hol az egyetemen egy ransomware-t, vagy az egyik tanár, és elindul ez a dolog, hogy ez hogy jut el ahhoz oda arra pontra, hogy azon a szerveren, amin a Neptune fut, ott ez betitkosítson bármit is, ezt nem egyszer nem vagyok képes felfogni. Biztos, hogy van logikus magyarázat egyébként, csak én nem gondolok rá. Ha esetleg valaki hallott és tudja, akkor nagyon szívesen várom a magyarázatot.
Hát szerintem a pázmányon akartak egy technológiai újítást csinálni, és beletettek valamelyik szerverbe egy ilyen 5G-s modult, és ugye az 5G az biztos, hogy minden vírusokat és egyebeket indít el. Tehát ugye tudjuk, hogy a koronavírust is az 5G-tornyok megjelenésével egy időbe találtuk, úgyhogy véletlen lenne.
Lehet, hogy az 5G-ről mászott át, hogyha a pázmányon volt
hát
ilyen.
Az 5G meglőtte igazából, és ezáltal lett. De nekem van egy ilyen másik gyanúm amúgy, tehát hogy mondod, hogy itt leadási határidők tolódtak emiatt ki, véletlen lenne?
Hát ez a másik. De valakinek be kellett mennie, tudod, mint a Mission Impossible, töm, és így bevitték az USB-sztikket ahhoz a szerverhez, amin futott a Neptune, és bedugták, és akkor így utána meg kihúzták őket, tudod, így kábelen, hogy így fölfelé az ablakon a pázmány, nem tudom, hogy van ilyen, de biztos, hogy van valahol egy tetőablak, ahol ki lehetett húzni, és szerintem voltak lézeres megfigyelők is, meg kamerák, meg minden, ezt természetesen mindet így kikapcsolták előtte, meg megkekelték, és utána bedugták a ransomware-t. Tehát előttem ez a kép van egyébként. Mást így hirtelen nem tudok elképzelni.
Mondom, szerintem nem kellett ide pendrive, tehát modern technika, belógatták fentről a nagy 5G-s antennát, és akkor a háttérben felhangzott ez a tipikus mém, hogy imma fajn már lézers! És meglőtték a szervet egy faszakis 5G-vel, és vége, kész. Tehát ennyi volt.
De most azon gondolkodok, hogy körülbelül 2 napot kaptak, vagy 3 napot, mert egy hétvégén nem működött a dolog. Tehát nem túl sok napot, tehát akinek nincs kész a szakdolgozata azt szerintem két nap alatt nem fogja tudni megcsinálni, hogyha előtte már nem csinálta meg két nap.
Két nap alatt Bálint megcsináltunk. Nem én, nem.
Mert neked 9 év kellett hozzá.
Kérdik a bölcsészt, hogy hány nap alatt tudna megtanulni japánul, és fú, számolga, 90. Jó, hát kérdik a közgazdász, hogy hány nap alatt tanulna meg japánul folyékony, hát 50. És akkor kérdik a mérnököt, hogy hány nap alatt tanulna meg japán, és miért, holnap vizsga van?
Igen, én is erre gondoltam, de én úgy vagyok vele, hogy valószínűleg előtte már megcsinálta, tehát egy nap alatt, tehát a lehadási határidő előtt egy nappal megcsinálta ezt a dolgot. Csak lehet, hogy volt olyan, aki még ezt is elfelejtett, és úgy volt, hogy basszus, akkor toljunk egy ransomware-t. És akkor két nap alatt megcsinálom.
Vannak ilyenek, hogy megkérd a tanárt, hogy te léci, hadd tedd be később oda a kupacba, és akkor nem, még csak azért sem, és akkor így hoppá, leálltak a szervek véletlenül. Na, ne legyünk ilyenek. De lényeg az, hogy akkor előfordulhat ilyen is, hogy leállnak bizonyos szervek zsadó vírus miatt. Az, hogy került be, azt meg hagyjuk a misztikumra, tehát ezt nyilván nem tudhatjuk. Xiaomi, tehát ez a hír is úgy jött hozzánk, hogy azért felkerült már a csatornánkon is, tehát néhány hallgató már szemfülesen elintette, és ilyen volt a Xiaomi private browsing data is, illetve ugye a Senga említette, hogy ő bízik ugye a Google-nek a rendszerében, mert hogy nem egy third party valami, tehát hogy nem a Samsung állítja össze, nem a Xiaomi, nem a mit tudom én, milyen gyártók vannak még itt a sötét oldalon, úgyhogy emiatt használna ő Pixelt, mármint, hogy emiatt vett ő Pixelt, és akkor utána jött a hír a Xiaomi-tól, hogy hát lehetséges, hogy ők valamit azért gyűjtögettek még úgy mellékesbe. Ez mi is jó pontosan?
Hát ez egy érdekes történet. Hát itt a héten kőkeményen ment, illetve szerintem múlt héten, akik már most hallgatják, ment ez erről a Twitteren a karate, meg az üzengetés, meg a nem tudom mi. Az egész a Forbes magazinban indult, hogy két kutatónak az adatait, illetve többen is kutatták, de most így főképp ezt a két embert láttuk interaktálni a Xiaomi-val, Andrew Turney és Gabriel Sirlig. Nem tudom, hogy jól ejtettem, mert nyilván nem, de ők voltak azok, akik megnézték és felfedezték azt, hogy a Xiaomi-nak van a saját browsere. Ez a Mi browser és a Mint browser, és találtak egy olyan problémát, több problémát is találtak, ahogy így a hét alakult, így folyamatosan jöttek a pontok, de a kérdéses pont az volt, hogy ezek a browserek, ha be voltál jelentkezve a Mi accountoddal, mert a Xiaomi infrastruktúrában van egy olyan, hogy Mi account, tehát az te vagy, és be volt nyomva akár tehát hogyha be voltál nyomva az inkognitó módba vagy a privát módba, akkor is küldött adatot a Xiaomi szerverei irányába. Konkrétan azokat az adatokat küldte, amiket beírtál a Google és a DuckDuckGo keresőmezőbe. És hát ez kiverte a biztosítékot nagyon sokaknál, hogy a privát és inkognitó ablakban pont az lenne a lényeg, hogy a tracking nem működjön. És erre volt is bizonyíték, tehát ott voltak a logok, megmutatták élőben, hogy lehet látni, raktak egy burpöt, elfogták a csomagokat a telefonról, kibontották és megnézték, és lám, mi van benne, ott van benne a cucc. A Xiaomi védekezett azzal, hogy ez az egész csak azért van, hogy browsert optimalizáljanak, hogy megnézzék, hogy az egyes oldalak hogyan épülnek föl, és azt szerint tudják optimalizálni sebességre a szoftverüket. Na most ezt vagy valaki elhiszi, vagy valaki nem hiszi el. A lényeg az, hogy a Xiaomi mindenre azonnal megpróbált válaszolni, és ugyan a kínai irányból nem hallottunk nyilatkozatot, viszont az indiai, mert hogy Indiában is a Xiaomi-nak van egy nagy bázisa, az indiai CEO YouTube videót is küldött, és biztosított mindenkit arról, hát először tagadták, aztán ők is rájöttek, aztán mondták, hogy ez csak optimalizálásra, de várjál, jöttek még új dolgok. Tehát így, ahogy alakult a történet, így megtalálták azt, a kutatók, hogy ezeket az adatokat részben szingapúri és orosz szerverekre küldik el, amik ilyen beijingi regisztrációval lettek megcsinálva. Erre a válasz az volt, hogy ez normális, mert cloud infrastruktúrát használnak, és a világon mindenfelé van szerverük. Ez annó volt, ahol volt ez ugyanez az érv. Igen, a Zoomnál volt, hogy ugyanezt mondták, hogy hát világszerte használnak szervereket. Megmondom őszintén, ezt én még valahol talán el is hiszem. Tehát az a mai világban az, hogy egy szerver hol van, én nem érzem ennek a súlyát olyan szempontból. Persze, hogyha azt akarjuk, hogy egy borzasztó privát kommunikációd csak is kizárólag olyan országokba és szerverekre menjen, amiket te biztonságosnak tartasz, mondjuk csak svájci szerverekre menjen, vagy csak amerikai, tehát amerikai kommunikáció csak amerikai szervereken történjen. Tehát, hogyha ilyen álmaid vannak, akkor nyilván így kell megválasztanod a szolgáltatódat is. De én úgy gondolom, hogy egy kínai telefongyártónak, aminek relatíve olcsóak a telefonja, jó minőségűek, de olcsóak a telefonjai, az, hogy mindenhol vannak a világszerte szervereik, illetve ha azt használják, ahol tudnak, és olcsó szervereket vesznek, ahol olcsó, én ezt nem tartom teljesen valószínűtlennek. Tehát ez a pont, ez engem annyira nem akasztott ki, megmondom őszintén. Az, hogy hol van a mai globalizált világban egy szerver, mondom, tehát igen, államoknak ez valószínűleg fontos, hogy a CIA-nak a kommunikációja ne menjen keresztül Oroszországon, de most a nyomorult telefonod és a nyomorult böngészésed, nem hiszem, hogy az orosz vagy a szingapúri, nem tudom, kiket érdekelne, de ez hit kérdése. Tehát nyilván, hogyha valaki ezt maximálisra kitolja, akkor azt mondja, ez nekem nem fér bele. Ez nekem olyan, hogy globális világban vagyunk, nincsenek határok. Vannak határok, tudjuk, hogy vannak határok, de tehát az internet, ha azt nézzük, majd, hogy nem határtalan. Na várj, ez volt az egyik. Aztán jött a következő, az, hogy hát azt mondták, hogy az adatok titkosítva vannak, és amikor megnézték az adatokat, amik benne voltak ebbe a dologba, hát Base64-jel volt titkosítva, és hát igen, hát nincs a röhög már, aki tudja, a Base64 az nem egy titkosítás, hanem ez csak egy enkódolás, tehát egy másik formátumú, tehát egy könnyen átküldhető formátumúvá alakítják át, legyen ez bármilyen információ is, ezt csinálják a Base64-jel, ez bárki ki tudja nyitni, tehát ez nem egy titkosítás, ez egyszerűen csak jobbról nézed a kódot, vagy balról nézed a kódot, vagy tehát ez semmilyen titkosítás nincs benne. Viszont, és itt jön a viszont, amire ugyebár a Xiaomi hagyatkozott is, hogy maga a csatorna az HTTPS volt, tehát TLS 1.2-vel volt enkriptálva. Tehát Pistike, aki esetleg lehallgatja a hálózati kommunikációdat otthon a Wi-Fi-den, ő valóban nem fogja látni azt, hogy mire kerestél rá, és egészen a szerverig valóban titkosítva fog elmenni a HTTPS csatornán keresztül. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor magának az adatnak a titkosított csatornában nem kell feltétlenül titkosítva lennie. De ezzel mindenki jót rögött, hogy Base64, valószínűleg a Xiaomi se azt gondolta, hogy a Base64-jel fogják ezt enkódolni, de mindenki, aki nem ért hozzá, ezt így leírva a Twitteren, mindenki jót röhögött a Xiaomin, hogy mekkora balfékek. Lehetne ez titkosítva. A félreértések elkerülése véget, de nem titkosították, hanem csak titkosított csatornán küldték ki. Így a helyes megfogalmazás szerintem. Nincs a szerinted is ez így vállalható, nem?
Hát ez a része persze, ez így van, de ami miatt én itt aggodalmat fejezem ki, az, hogy ez kikerül a készülékről. Tehát private browsing datának nem kéne kikerülnie, hiszen azért private browsing data, és hogyha kikerül, akkor ha átküldik bármilyen csatornán, az valahova megérkezik. Ha megérkezik valaholva, bármilyen csatornán, az le lesz tárolva. És ha le lesz tárolva, akkor mi történik vele? Hát ki fog szivárogni, mert mondjuk lesz valaki, aki rátesz egy Elasticsearch, hogy hívják ott, rendszert azért, hogy könnyen lehessen benne keresni, és kész, valaki meg megtalálja. És akkor majd lehet látni azt, hogy Venezuela polgármestere, most direkt hülyeséget mondtam, nyilván mondjuk miniszterelnöke, persze, az már van nekik, mit privát böngészett, jó, és akkor fel lehetne használni. Hát nem azért zavar engem, mert valaki látja, hogy én a vírust, amit ellenőrzök, azt a privát tabon megnyitom, hanem azért, mert felhasználhatják valaki ellen azt, amit ő ott csinált.
De, és itt jön egyébként, egyébként teljesen egyetértek, a dolognak egyébként van még egy kurflia, az az, hogy csak akkor küldte el az adatokat, ha be voltál jelentkezve a Mi Loginbe, tehát be voltál jelentkezve a Xiaomi-s böngészőbe, a Xiaomi-s accountoddal, és a szinkronizáció be volt kapcsolva. Tehát ez megmondom őszintén, hogy ez én nekem volt több Xiaomi-s telefonom is, életemben nem használtam a Xiaomi-s böngészőt, és életemben nem volt Xiaomi-s accountom. A sync meg végképp nem volt bekapcsolva.
Na ez az.
Megmondom, szerint ez annyira olyan hangja van, hogy egyszerűen csak elrontott. Nem elrontották, hanem tudod, ez a shit happens kategória körülbelül. Egyébként nagyon nagy vehemenciával próbáltak védekezni ezek ellen az érvek ellen. Még egy dolgot találtak egyébként, aminek igazából se füle, se farka nincsen, mert hogy generálódik egy UUID, tehát egy Unique Identifier az adatoknak a küldéséhez értelemszerűen, tehát valahova be kell ezt pakolni. A válasz a Xiaomi-nek az volt, hogy nincs konkrét személyhez kötve, és egyébként is tehát anonimizálják az adatokat az ő oldalukon. Na most ezt bárki mondhatja, ez megint egy olyan dolog, amit senki nem tud ellenőrizni, úgyhogy ezt el lehet hinni, és ezt nem lehet elhinni. Illetve utána mutattak, ez nagyon vicces volt, mutattak egy kódrészletet Twitteren a UID-nak a generálásából, de ez egy obfuszkálás utáni kódrészlet volt. Tehát ilyen olyan változók voltak benne, hogy A pont, B pont, C pont, tehát ez ilyen olvashatatlan szar volt, tehát láttad a logikát körülbelül, hogy mi történik, hogy meghívják az Anonymous függőnyt, de így nem igazán tudtad, hogy mi történik ezen a képen. A másik oldalon az az, hogy a Xiaomi kiadott egy blogposztot, ahol folyamatosan frissítették, hogy mikor mi történik, és mit csinálnak éppen. Elméletileg minden ilyen applikációjukat patchelték. Én megmondom őszintén, hogy én elhiszem nekik, hogy ezt elrontották, mert azonnal megpróbálták kijavítani, és mindennel megpróbáltak védekezni, és ez tipikusan ilyen. Hát próbálták összegyűjteni a dolgot, de valószínűleg nem tudom. Nem látok ez mögött összeesküvés elméletet. Nyilván ez egy nagyon kellemetlen dolog, amikor inkognitó és privát ablakban böngésznél, és ők ettől függetlenül továbbra is gyűjtik az adataidat. Szerintem ez szimplán csak slendrián hanyag szoftverfejlesztés volt körülbelül. De hát ezt nyilván nem mondhatják, de azt mondják, hogy nem szándékos.
Jó, hogy ezt elmondtad egyébként, hogy te például nem lépsz be a Xiaomi-nak a tehát nem csinálsz Xiaomi accountot a Xiaomi telefonodhoz. Nekem Samsung készüléken van, és nem vagyok belépve a Samsung, tehát nincs Samsung ID-m, meg itt, tehát nem. Volt egy régi Asus tabletünk régen, egy Zen tab, és ott például megcsináltam az Asus accountot, és még a mai napig is kapok, hogy hívják akart, offereket, hogy úristen, az most limited time offer, és hogy az eddigi x gigabájtnyi Asus storage-omet most feltehetik nekem x terabájtra, csak most, mindjárt letelik, két napod van még, már csak egy napod van még, nem érdekel. Ez fura dolog, de én úgy vagyok vele, hogy nem, már ahhoz, hogy telefonálják, hozzá nem kell.
Mindegyiknek van egyébként, tehát a Huawei-nek is van, Huawei ID-ja, sőt, saját App Store-juk is van, a Samsungnak, a Xiaomi-nak, és egyiket sem használom. Tehát nem tudom, hogy ebbe miért akarna az ember belépni, milyen pluszt kapsz belőle, illetve ott vannak a világon elismert browserek, mint a Firefox, esetleg a Chrome. Miért akarnád egy third party-nak, egy telefonfejlesztőnek a böngészőjét használni? Tehát érted, miért? Nem látok rá use case-t. Már egyébként az a poén egyébként, hogy sokan, és most Antenna fog meg kölkönyvén a székedet, még a Safari-ra is azt mondják, hogy nem, miért használjak Safari-t egy telefongyártó cégnek a böngészőjét.
Tehát... Nem fogom meg a székem, mert én is ezt mondtam, amíg nem volt Mac-em, hiszen egyszerűbb volt nekem az, hogy amit a számítógépen pötyögök, vagy használok normál esetben mondjuk Chrome-on vagy Firefox-on, az a telefonon is ott van. Tehát, hogy nekem fontos az, hogy az eszközeim szinkronizáljanak ilyen szempontból egymással, hogy tudjam azt, hogy ha valamit megnéztem gépen, és utána azt mobilon akarom folytatni, akkor ne kelljen valamilyen köztes tárhelybe eltennem a linket, meg hogy hol tartottam, és amíg nem volt, tehát amíg a böngészésem, privát böngészésén nagy részét azt nem mekentettem, addig nekem is fenn volt a telefonon a Chrome, és azt használtam leginkább.
Nem tudom, nekem ez még soha nem volt egyébként use case-em, hogy én szerettem volna a telefonomon folytatni azt, amit gépen elkezdtem böngészni az interneten. De ez mindenki másképp él, tehát ez egy ilyen dolog, de én nem látom ennek a dolognak, hogy ez a kettő össze legyen kapcsolva.
Nézd, én a legutóbb például telefonon, kádba vagy WC-n nézegettem, hogy milyen robotgépet rendeljek magamnak, utána azt viszont nem akartam telefonon végigvinni a megrendelést, hanem tudtam azt, hogy ott van az oldal, ahol megtaláltam, és utána leültem gép elé, és ott bepötyögtem minden mást a megrendeléshez, és nem kellett újra előkeresni.
Én ezt értem, de én ebben most nem akarok belemenni, mert most meg tudnám kérdezni, hogy és miért nem nyitottad meg azt az oldalt a gépen. Tehát érted? Amit a kádban megnéztél.
Hát azért nem nyitottam meg a gépen, mert nem akartam újra megkeresni, hogy a gépen megnyissam. Tehát a kádban megtaláltam, utána leültem a géphez, megnéztem a historiumban az utolsó bejegyzésben, ami ez volt, és megnyitottam a gépen.
Jó.
De ez egyszerűbb, hogyha össze van csatolva, mint hogy azt a linket, amit én találtam telefonon, elküldöm valahogy magamnak üzenetbe, majd a gépen belépek a chat szolgáltatásomba, vagy e-mailbe, vagy bármi, és utána kimentem azt a linket. Érted?
Én értem, csak nem értem. Mármint, hogy értem, csak nem értek egyet, de most nem kell belemennünk. Úgyhogy ez volt a Xiaomi-nál igazából. Még tart ez egyébként egy kicsit a csetepaté. Mondom, iszonyatos Twitter karate volt a Xiaomi és a fejlesztők között, és az egész világ figyelte, jette a popcorn, mint ahogy Michael Jackson a Thrillerben, ugye már mindenki ismeri a gifet. Hát a Xiaomi próbált, már nem tudom hány frissítést kiadott hány böngészőjéhez, próbálkoznak. Ugyebár nekik elég fontos. Ja, és egyébként egy nagyon jó, az indiai CEO biztosított minden indiait, hogy Indiából nem mennek ki adatok. Mindenki más a világon megdögölhet, de minden indiai megnyugodhat, mert minden indiai adat Indiában marad. Úgyhogy én ezt így hallottam, és hátradőltem, és úgy voltam vele, ha most lenne aktív Xiaomi telefonom, én most jól érezném magam, hogy az összes indiai adatom Indiában fog maradni.
Reméljük, hogy a hallgatóink otthon maradnak, és meghallgatják az adásainkat, amik jövő héten ugyanígy fognak érkezni.
Az indiai hallgatóink Indiában maradnak.
Vagy ahol akarnak, hiszen nem vagyunk kifekeztőek. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!